Na hát rögtön a mély vízbe dobjuk szegény Sóki Tóth Gábort, az Otthoncentrum elemzési vezetőjét, mert rögtön érkezett olyan információ, vagy kérdés a hallgatóktól, amit megkérdezek tőle. A használt házat a legnehezebb eladni, ez volt a felütő mondata ennek a beszélgetésnek. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Én erre azt mondtam, hogy hát jó házat a legkönnyebb eladni, rossz házat meg a legnehezebb, és akkor így ennyibe tudtam ezt a dolgot. A Gábor szerint sokkal bonyolultabb ennél az ingatlan piac.
Hát alapvetően nem, mert valóban a jó ingatlanok ért általában sorba szoktak állni, még rosszabb esztendőkbe is, de azért az ingatlanok között ugye minőségi különbségek is vannak, illetve a típusok között is van elég számottevő különbség, tehát hogyha megnézzük, hogy kinek mennyi pénze van ebben az országban mondjuk ingatlan vásárlásra, akkor nyilvánvaló, hogy a társasházi lakások, amelyeknek az átlagos alapterülete azért általában hát mondjuk közel a fele egy átlagos családi házénak, ez rögtön meghatározza azt, hogy mi az a nagyságrend, amiért valaki értékesíteni szeretné, és nyilván jóval nagyobb az a potenciális vásárló közeg. És hát ugye az ingatlanok esetében azért a termék minőség mellett van egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdés, ez az elhelyezkedés. És azt látjuk, hogy bizony az elhelyezkedés az egy földrajzi fogalom, ami alapvetően úgy működik, hogy vannak kitüntetett helyek minden országban, minden világrészen, és ezek a kitüntetett helyek úgy fogalmaznék leegyszerűsítve, hogy a gazdaság motorjai, ahol az élet lehetőségek különböző és eléggé jól magyarázható gazdasági okok miatt vonzóbbak. És ezért mindenki ide törekszik, ami egy óriási versenyt generál, és bizony, hogyha a piacon verseny van, akkor nyilván az átlagos árszint, tehát minél több a versengő vásárló, ez önmagában felnyomja az árakat is, de ugyanakkor ugye más tényezőkben, akár az akku vonatkozásában, de most ez a legutóbbi vizsgálódásunk kifejezetten az értékesíthetőséget, az értékesítési idő tekintetében bizony elég jelentős különbségeket látunk, még úgy is, hogy ez az adathalmaz is egy nagyon nagy szórást tartalmaz.
Jó, figyelj, meg fogjuk ezeket vizsgálni, de szeretnék válaszolni egy hallgatónak már csak azért is, mert nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy úgy van, ahogy mondja, hogy még el sem indult az ingatlanos beszélgetés, de 100%, hogy már pozitív hírekről és a piac elindulásáról szól majd az interjú. Közben a fővárosban egyre kevesebb ember vásárol ingatlant az irreális négyzetméter árak miatt. De megyünk fölfelé, most kell venni. Szóval, hogy nem erről szól a beszélgetés.
Nem, sőt, ne az erején se, ha így harangoztok be. Tehát abszolút
nem erről szól, mert valóban azt lehet egyébként, tehát a hallgatónak annyiban igaza van, hogy pontosan érzékeljük azt, hogy van egy lassulás a piacon. Tehát bővült a kínálat, és a tranzakciószámokban is van egy felfele irányuló tendencia az előző egy-két évhez képest.
Igen, de az egy-két év az egy brutális mélypont volt, az ilyen 10 éves mélypont volt, tehát onnan jövünk visszafelé.
Így van, tehát hogy én is azt gondolom, hogy tehát nem hiszem, hogy most itt a kánoáról beszélünk, tehát hogyha most megnézzük azért akár csak 5-6 évvel ezelőtt, hogy a makrogazdasági kilátások hogyan alakultak, és ahhoz képest most hol tartunk, milyen bizonytalanságok vannak a piacokon, általában a lakosság hogy ítéli meg a jövőbeni kilátásait, milyen a jövedelembiztonság érzete, de vannak olyan makrotényezők, például az, hogy az infláció megállt, bár most ebben is volt egy pici bizonytalanság, hogy ez most mennyire tud tartós lenni. Nyilván mindenki egy óvatos optimizmussal tekint ki az évnek a hátra levő részére, és mondjuk azon túl is egy kicsit. De azt látjuk, hogy a keresletben bizony volt egy élénkülés, és ez jó részt annak köszönhető, hogy a kamatszint egy picit lejjebb ment, és nyilván minden relatív, tehát lehet emlékezni aranykorra, de lehet emlékezni, hogyha valakinek kicsit hosszabb az emlékezete, akkor sokkal drasztikusabb gazdasági összeomláson is már ugye túlesett ez az ország a 2000-es évek vége fele, és tulajdonképpen a kérdés az, hogy most a jövőbeni várakozások, és ez a jövő kilátásait egyéni háztartási szinten ki hogyan látja, és mi az a relatív pozíció, amiben hisz. Tehát valóban én azt is gondolom, hogy az sem egy irreális várakozás, hogy valaki úgy gondolja, hogy igen, azért a lakáspiacnak van egy tehetetlensége, az új kínálat az nem fog egyik napról a másikra megérkezni, és addig is viszont most megint egy relatív olyan pozíció van, ami vállalható, érdemes előre tekinteni, mert azért azt látjuk, hogy amikor egy felívelő pályán volt a gazdaság, akkor úgy tűnik, hogy eléggé megállíthatatlan volt az áremelkedés, és nagyon komoly értéknövekedési potenciál volt az ingatlanokban.
Most viszont
természetesen nem mindenhol. És itt ez a kulcsa a történetnek, hogy ez egy nagyon koncentrált piac.
Most miért nő az értékesítési idő?
Hát igazándiból ez egy érdekes kérdés. Tulajdonképpen az értékesítési idő és általában az árak is akkor szoktak csökkenni, amikor valamilyen nyomás van az értékesítésben résztvevő szereplőkön. Általában ugye az eladók azok, akik úgymond kényszerértékesítésre kényszerülnek valamilyen oknál fogva. Ez ugye megmondom, a 2008-9 utáni időszakra volt jobban jellemző, és akkor láttuk azt is, hogy egyszerűen megszűnt, tehát mondjuk egy háztartásnak a jövedelem szerkezete megroppant, nem tudták fizetni azokat a hitelterheket, amelyeket fölvállaltak, és akkor egy ilyen menekülés volt jellemző. Ez gyakorlatilag se a Covid, se a orosz-ukrán konfliktus kialakulása és azt követő gazdasági bizonytalanság, tehát ez a két nagy külső makro esemény, ez nem váltott ki egy ilyen fajta összeomlást a gazdaság tekintetében, de bizonytalansági tényező megjelent. És ugye az infláció és az infláció elleni küzdelem pedig azért, tehát a magyar lakásállománynak a forgalmában a hitelezés és a hitelkondíciók azok nagyon meghatározóak. Tehát több mint 50% az ingatlanoknak valamilyen formában hitelfelvétellel valósul meg, és ez nagyon jelentős. Tehát abban a pillanatban rögtön érzékelhető volt, hogy a háztartások büdzséjében már nem fért bele, hogy azt a hitelmennyiséget azokkal a kondíciókkal tudják fölvenni, mint mondjuk a korábbi időszakban, és ez rögtön tompította a keresletet, ami egy nagyon jelentős visszaesést hozott. Na most, amikor a tranzakciókban ugye a kereslet csökken, akkor nyilván az egy nagy kérdés, hogy az eladói oldalon is érvényesül-e valamiféle nyomás, ami arra készteti őket, hogy ki kell szállni most hirtelen gyorsan az ingatlanból, és ezért hajlandók vagyunk áldozatokat hozni. Ez nem következett be. Azt láttuk, hogy volt az a fajta kétszámjegyű növekedés, amit megszoktunk idézőjelbe mondjuk a 14-15-től idefele, és mondjuk egészen 20-21, és aztán ez most visszapattant azért, 22-23 volt a leglassabb és a legalacsonyabb tranzakciót produkáló év az elmúlt 10 évben. Most viszont ugye a piac kezdett visszalendülni, a tavalyi negyedik negyedében már láttuk ezt a pozitív tendenciát, most ez az első negyedév, illetve már itt az első négy hónapot is nézve lehet látni, hogy van egy pozitív lendület. Ezzel szemben, amit most látunk, hogy itt az első negyedéves számaink alapján, és akkor mondok egy pár számot, tehát átlagosan a társasházi lakásokat 120 nap alatt értékesítette az Otthoncentrum hálózata, ami mondjuk az előző negyedévben azért jóval alacsonyabb, 113 nap volt, és hogyha megyünk még egy kicsit vissza, tehát akár csak a 23-as évet, ami nem volt egy pörgős év, de ott is azt látjuk, hogy átlagosan azért durván 3 hónap alatt mentek ezek a lakások. Persze, vissza lehet nézni egy kicsit korábban, és 2022-ben meg mondjuk 73-74 nap volt egy ilyen, a harmadik negyedéves számot mondok, tehát hogy voltak olyan negyedévek, amikor ez pörgősebb, de jelen pillanatban ez egy úgy tűnik, hogy van egy érdeklődés, nincs nyomás az eladókon, inkább kivárás van, inkább megvárják azt a vevőt, aki a számukra kedvező árat fogja biztosítani. A paneleknél ugyanezt látjuk, jelen pillanatban 97 nap az átlagos, tehát ez az egész ország területén területén, ahol paneleket forgalmaztunk, ennyi volt. Nyilván ezen belül érdemes megnézni, hogy a budai panelek azok gyorsabban pörögnek, hogy csak 86 nap volt ez az átlag, és ez például nem kedvezőtlenebb, mert ugyanaz országos szinten azt látjuk, hogy ez körülbelül ugye a tavalyi negyedévhez képest egy pár nappal magasabb, és hogyha korábbi adatokat nézek, bizony ott is egy-két héttel hosszabb idő, de például Budapesten, a belső kerületekben ott igazából nem történt változás, ott inkább a 2023 volt egy ilyen nagyon hullámzó, hogy volt az elején egy ilyen nagyon-nagyon lassú, és aztán felgyorsult, akár tavaly ősszel szűk két hónap alatt el lehetett adni egy panellakást. A budai oldal az is sokkal kiegyensúlyozottabb, tehát hogy ott nem érződik úgy, hogy most nagyon-nagyon belassult volna a piac. Volt olyan negyed év, amikor kicsit gyorsabb volt, most éppen egyébként a tavalyhoz képest igazából nagyjából egy héttel gyorsabban lehetett eladni átlagban ezeket a lakásokat. Az érdekes egyébként, hogy ha paneleket nézzük így a földrajzi különbségek között, hogy a megyei jogú városokban most úgy tűnik, hogy ott az egyik leglassabb, és minél kisebb város fele megyünk el lélekszámba, annál lassabban találnak egymásra a vevők és az eladók, és ez egyébként ugye a társasházaknál is nagyjából így van. Érdekes módon ott ugye a leghosszabb idő, az 130 nap, ilyen kisvárosokban, illetve a külső pesti kerületek azok, akik most így, és ez elég erős lassulás egyébként az előző negyed évhez képest.
Tehát lehet, hogy akkor egyszerűen, vagy hát nagyrészt arról van szó, hogy egyrészt sokkal kevesebben várják azt, hogy súlyos gazdasági nehézségek lesznek. Van egy kis enyhe pozitív változás a gazdasági kilátásokat, illetően egyébként ezt nagyjából a makroprognózisok alátámasztják, a tavalyi pocsék év után valami enyhe növekedés már idén van, reálbér növekedés visszatért, tehát jobban kitartják az eladók is, mert bíznak abban, hogy most, meg miután hitelkamatok is leestek, hogy több vásárló lesz, kevésbé sietnek az eladók, és tudják jobban várni a vevőket, mert hogy enyhe javulás van a kilátásokban?
Hát talán ez is benne van. Tehát ugye igazából ezekből az átlagokból mi valamiféle tendenciát érzékelünk, azért a magyarázat az ugye sok-sok apró egyedi esetből áll össze ez a kép, és az, hogy konkrétan egy-egy ügyletben mik voltak azok a szempontok. Én összességében azt érzem, hogy nincs nyomás az eladókon, nem arról szól a történet, hogy valaki úgy érzi, hogy ha most azonnal nem tud kiszállni, akkor összedől a világ körülötte, vagy egy olyan számára elviselhetetlen terhet kell tovább cipelni. Ez jó dolog, tehát én mindig ezt szoktam mondani, akik nagyon várják azt, hogy mikor lesz már olcsóbb a lakóingatlan. Én mindig azt mondom, hogy szeretnéd elveszteni az állásodat, mert hogyha tömegében elvesztik az emberek az állásukat, akkor biztos olcsón lehet majd kapni. Tehát, hogy ezek azért összefüggő tényezők. Az egy más kérdés, hogy nyilván az, hogy a megfizethetőségi olló az szélesedik, és hogy ma már tényleg ilyen milliós nézetméter árakról beszélünk, mondjuk Budapest viszonylatával lassan már a használt piacon is az átlag az e felé tendál, vagy meg is haladja azt. Ez nyilván ez egy nehézség, és azt gondolom, hogy itt nyilván a makrogazdasági feltételrendszerben a jövedelmek, a hatékonyság, termelékenység, ezek mind fontos, tehát a jólét általános szintjének az emelése, illetve az, hogy megfelelő olyan támogatási rendszer jöjjön létre. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért ebben az elmúlt időszaknak a nagyon jelentős emelkedésében azért a keresletorientált támogatási rendszer is tulajdonképpen hozzájárult az árnövekedéshez. Na most még egy picit visszatérve, mert ugye most én eddig a társasházi lakásoknak két fő típusáról beszéltem, de ugye itt a indító mondat van, a házakról volt szó, és ugye a házak most azért is vannak fókuszban, mert az energetikai felújítás és a lehetőségek, amik most egy új támogatási rendszerben bekapcsolódnak, ez egy új esélyt ad. Hát azt gondolom, hogy a magyar lakásállomány egy jelentős hányadának, ugye itt azért ha megnézzük a mennyiségi adatokat, hogy milyen időszakokban mennyi lakás épült Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy nyilván van egy igen jelentős és főleg a nagyvárosokban van egy háború előtt épült történeti lakásállomány, illetve vannak ezek a nagy lakótelepek, amelyek a 60-as, 70-es, egész a 80-as évekig nagy lakásépítési állami programok révén jöttek létre. Ezeknek nagyon karakteres, ugye nagyon hasonló a technológiájuk, és valószínűleg a felújítás vagy az újjászületésüknek is a lehetőségei és a nehézségei is. Viszont van egy nagyon jelentős, szintén azt gondolom, hogy 60-as, 70-es, illetve 80-as, 90-es évekhez köthető lakásállomány, amelyek a családi házak, amelyek Kalákában épültek, és az a borzasztó nagy előnyük ma, hogy egy tulajdonos kezében vannak, tehát egy társasházzal szemben, ahol legalább 5-6-8-10, de ugye nagyon sok esetben akár százas nagyságrendű, nagyon eltérő anyagi helyzettel, lehetőségekkel bíró embereknek a nagyon szoros együttműködésére van szükség, hogy egy igazi érdemi megújulás jöhessen létre. Ebből a szempontból a családi ház egy kitüntetett terep, mert ott tulajdonképpen a háztartásnak az anyagi lehetőségei, illetve a célzott támogatás nagyon nagyban megsegítheti, hogy ezek hatékonyabb, korszerűbb, jobb életfeltételeket biztosító, és nemzetgazdaságilag is, ugye az energetika kapcsán egy kedvezőbb energiafelhasználású ingatlanokká váljanak. Tehát itt is érdekes azt látni, hogyha megnézzük azért az elmúlt egy, másfél, sőt, hát két év távlatára, hogyha visszanézünk, akkor azt látom, hogy körülbelül mostan 30-40 nappal hosszabb lett az értékesítés. Összességében egyébként, tehát a társasházaknál több mint a duplája, sokkal türelmesebbeknek kell lenni, illetve úgy tűnik, hogy türelmesebbek is az eladók, hiszen itt azért egy nagyon egyedi termékről van szó. Tehát, hogyha most csak a társasházak is nagyon színesek, mert nyilván nem mindegy, hogy egy 30-as években épült belbudai ingatlanról, vagy egy 60-as években épült miskolci lakótelepi lakásról van szó, de hogyha a földrajzi helyet nézem, akkor azért egy város részen belül azért társasházból sokkal kevésbé inhomogén, különösen, hogyha a paneleket nézzük, az meg egy nagyon standard termék, a családi házhoz képest, ahol az egyéni építetőnek az adott időszakban rendelkezésre álló kapcsolatrendszer, most gondoljunk arra, hogy ki honnan tudott a 70-es években mondjuk fürdőszobacsempét beszerezni, vagy hogy egyáltalán a családnak az élete során, mondjuk mikor volt az utolsó nagy felújítás. Még a fekete-fehér, vagy a sötét-barna fest időszak.
Igen, voltak ilyen szép pisztáciazöld fajanszok, úgyhogy
mindenféle izgalmas. Igen. Így van. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye, amikor lakást vásárol valaki, akkor, hogyha használt ingatlant vesz, akkor abban van egy bizonyos kompromisszum. Ha nagyon ki kell költekezni, mert az a hely nagyon fontos, jó, csak ott tudja elképzelni az életét, akkor lehet, hogy belemegy egy olyan kompromisszumba, hogy hát nem annyira tetszik, de tulajdonképpen jó állapotú beköltözés, biztonsági festéssel otthonossá tehető az ingatlan. Azért a legtöbb ember egy családi háznál sokkal inkább a saját ízlésvilága fele megy, és én egy picit most azt is érzékem, hogy lehet, hogy van egy ilyen kivárás, mert hiszen, hogyha én most belevágok egy ilyen vásárlásba, akkor lehet, hogy számíthatok arra, hogy legalább bizonyos, és mondjuk a nagy infrastruktúra rendszerek, tehát például a fűtés korszerűsítésre egy mérhető összegű támogatást
találni. Na, ez egy külön téma lehet majd, úgyhogy
egy újabb kör, ahol majd a túlárazottságot is megbeszéljük, mert ezt a szkeptikus hallgató követeli, hogy persze, nyilván soha nem beszélünk a túlárazottságról, de akkor ezt is bevesszük egyszer az egyik ilyenbe.
Majd legközelebb, nagyon szépen.
Jó, abszolút nyitott vagyok, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit érzékelünk
Igen.
mi túlárazásnak.
Igen.
Én alapvetően...
Keresleti ugye, kínálati piac, ugye? Na jó.
Hát így van, tehát, hogy az egy dolog, hogy akik csak a hirdetési
portálokat... De most ne egy hosszú mondatot, mert most már lejárt az időnk, úgyhogy csak nagyon röviden
jó,
ezzel.
Jó.
Ezzel
jó,
fogunk
jó.
foglalkozni külön, jó?
Az jó, a legegyszerűbb. Tehát, hogy csak azért mondom, hogy maradjon meg a fejetekben, hogy pontosan erről is csináltunk vizsgálatot, hogy tehát ez, amit az alkunak nevezünk, hogy a kínálati árak, és az, ami így a köztudatban, mert fölmegyek bármelyik portára, akkor ezt látom, hogy mennyiért kínálják. És a tranzakciós, tehát a valódi szerződéskötési árak között hogyan változnak a különbségek. És én azt gondolom, hogy a tranzakciós árak azok nem túlárazottak, hiszen azok megkötött üzletek.
Hát, erről érdemes. Mert ez a piac, illetve miért érezzük annak, illetve mihez viszonyítsunk. Oké, na
ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen.
Okay, további szép napot mindenkinek. Szia.
Sókitót Gábor, ha beszélgettünk az Otthoncentrum elemzési vezetővel, illetve leginkább ő ismertette azokat az érdekességeket, amiket találtak a kutatásukban, hogy mit nehezebb eladni, az értékesíthetőségről szólt.